végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött kivételesen Gobodics Tamás és Rédai Gábor. Szia, Tomi!
Szia, örülök, hogy itt lehetek!
Na hát, ugye mondtuk, hogy Zoli egy ilyen szülinapi hétvégét tart, de ma is azért két csapatot végig elemzünk, és talán Tomiból kitalálhattátok, habár őt szinte minden csapathoz meghívhatnánk, szóval, hogy a Miami Heatről lesz szó, és Tomi... Azt hiszem, hogy mint első csapatként a Miami Heat, azzal kell kezdenünk, hogy Pat Riley-nak a mindig nyerni próbálok mentalitása, azt hiszem, hogy az Antetokounmpóra félretett pénzben indult, de aztán valahol ez a félretett pénz végül Kyle Lowry-ban manifestálódott, szóval a nagy terv nem jött be, de a B-terv gyakorlatilag bejött, és kicsit menjünk oda-vissza, hogy ennek a csapatnak szurkolni azért kicsit olyan lehet, hogy 2-3 évente megpróbáltok rámenni a bajnoki címre, kérdés, hogy mennyire sikerül. Most szerinted indokolt volt az, hogy egy egyébként fiatal magot is tartalmazó csapat egy ilyen lépést tegyen?
Szerintem a Miami-nek a fiatal magja azért az nem olyan túl, tehát nem túl sok játékosból áll egyébként. Van ugye Adebayo, Robinson és Hero igazából az a három ember, akik azért jó játékosoknak számítanak, de hogy azért melléjük mindenképpen kellenek azok a veteránok, akik egy playoff menetelésben különbséget tudnak jelenteni. A kérdés az, hogy sikerült-e ilyen embereket szereznünk. Mondtad is, hogy a Rádinak ez a mindig győzni akarása, hogy ez nekem egy kicsit így nem tudom, tavaly is ugye nem mentünk rá végül is Hardenre, All-in-t nem mondtunk legalábbis arra, hogy őt megszerezzük, meg most ugye Giannis se jött össze, nem tudom, hogy ebbe volt a bármiféle szerepe Riley-nak, hogy bármiféle hatása arra, hogy ez így alakuljon, de azért kicsit ilyen másodvonalas történet lett ebből szerintem.
Meglátjuk azonban azt, hogy maga a csapat az meddig képes eljutni, mert úgy, ahogy a Miami Heatnél emlegettük azt, illetve te ezzel nem annyira értettél egyet, lehet utólag már sokkal inkább, hogy talán egy outlier szezon volt az, amikor ugye döntőbe jutottatok, azért most is igazságtalan lenne azt mondani, hogy a Miami a helyére került a tavalyi szezonban, szóval nyilvánvaló, hogy ez a keret ez erősebb annál, mint amit tavaly mutatott, már mint ez a keret Kyle Lowry-val nyilván, de egyáltalán a Miami Heat alapembereit nézve is, a tavalyi szezon az egy alul teljesítés volt, egy csalódás, nem?
Így van, ugye ezt a mostani csapatot, meg ezt a mostani nyarat is igazából a buboréktól kezdve érdemes értékelni. Pont azért, mert ott viszont nagyon erőn felül szerepelt a Miami. Nem is azt mondom, hogy a Miami volt annyira brutálisan jó, inkább azt mondom, hogy ott a konkrét ellenfelek nem tudták megugrani ezt a buborék szintet, vagy amit az a különleges helyzet ott eredményezett. És ebből jött ki az, hogy kis szerencsével és jó játékkal, meg jó forma időzítéssel ott ugye excel sikerült nyújtani. Tavaly viszont pont ennek lett az ellenkezője, igazából és ez vissza lehet kötni a buborékhoz, mert nyilván onnantól, hogy ennyire késő lett vége a szezonnak a Miami számára, onnantól nem nagyon lehet tett ezt jobban menedzselni, plusz jött ugye mindjárt szezon elején egy Covid, plusz csomó sérülés, ugye ez sok csapatnál így volt nyilván, és nálunk igazából nem sikerült összeszedni sem fejben, sem fizikálisan ezt a brigádot tavaszra, vagy hát nyárra, és kicsit ez is eredményezte azt, hogy most ilyen, hát nem tudom, mit gondolsz erről, de hogy ilyen bunkó csapat lesz ez a Miami idén.
Ajaj!
Szimpatikus figurák is vannak benne, ugye a Lowry nyilvánvalóan nem arról marad emlékezetes, hogy mindenkinek szétrúgja a bokáját mondjuk, de azért, amikor Morris meg Tuckert igazolunk, meg hasonlóakat, akkor azért láthatjuk, meg nyilván a meglévő emberek, ugye Adebayo, Butler plusz Lowry, azért láthatjuk, hogy itt nem feltétlenül a 130-at dobunk minden meccsen forgatókönyvvel fogunk nyerni, ha nyerünk bármit, hanem azzal, hogy 80-at fogunk kapni.
Bizony, igen. Hát ezt egy előre is bocsájtom már most, hogy nem, hogy top 5-be várom a Miami-t védekezésbe, hanem akár top 3-ba. Nyilván ez majd azon is múlik, hogy ki mennyire egészséges, tehát ez elég egyértelmű. Én azt hiszem, hogy kicsit kezdhetnénk azzal is akár, hogy bár draftotok nem volt, de csak találtatok valakit, akit Summer League-ből leigazoltatok két meccs után, ő pedig Omer Yurtseven, és hát egyrészt a fiatal magot egészíti ki, de másrészt ugye a Lowry cserében elment Achiuva, és ezzel gyakorlatilag a cserecenteretek elment. Lehet, hogy ez inkább csak az alapszakaszra vonatkozik, mert nagy valószínűséggel a playoffban Adebayon kívül igazi magas ember lehet, hogy nem is játszik majd a rotációban. Ugye nagyon efele mentünk most megint el az előző rájátszásban, úgyhogy nem gondolom, hogy Spoelstra nem reagálna erre, de tény, ami tény, Achiuva elment, és tulajdonképpen egy kicsit a helyére érkezett, nyilván ott van még Dedmon, Jurtseven. Számítasz-e arra, ugye ennek a játékosnak ti adtatok egy egyéves szerződést, a következő év már nem garantált, számítasz-e arra, hogy ő pályára kerül, számítasz-e arra, hogy ő konkrétan a hát győztes mérkőzésekhez érdemben hozzá tud járulni?
Hát ez utóbbira nem feltétlenül egyébként. Szerintem annyi helye azért nem lesz. Ugye mondtad itt Dedmont is, nyilván ott van Tucker, mint magas ember. Négyesben ugye fog játszani Morris, úgy legalábbis, hogyha minden így marad. Szóval nagyon sok lehetősége szerintem nem lesz, de azért ő egy kicsit más, nem kicsit, hanem nagyon más stílusú játékos, mint az említettek. Azért neki van kinti dobása is, meg kicsit ilyen pontszerzősebb a mozgása, hogyha ennek így van értelme. Uh-huh. Tehát kicsit, hogyha ha arra van szükség, hogy ott magas poszttal legyen egy ilyen emberünk, akkor itt azért fel lehet rakni. De ugye Achiuva sem volt igazából faktor egyáltalán. Tehát az, hogy ő elment, az most ilyen, jó, hát nem örülünk, hogy nincs, de igazából nem.
Igazából nem nagyon mozdítja sem erre ezt a történetet. Hát nyilván egy fiatal, akiben azért potenciál bőven volt, de nem maradtatok nigériai nélkül, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy Gabe Vincent lesz a csere irányítótok, és azért Gabe Vincentről legalább annyit beszéljünk, hogy ha máshol nem, a nigériai válogatottban meglehetősen jól játszott, és most valószínűleg ő megkapja a lehetőséget. Ezt látod inkább, vagy azt, hogy Tyler Hero lesz de facto a csere irányító is?
Hát ezt nehéz megmondani, mert tavaly azt mondtam, hogy Hírót nem kéne erőltetni irányítóban, ezt már a szezon előtt lehetett ugye hallani, olvasni, tudni, hogy vele ezt megpróbáljuk megoldani. A különbség ugye az, hogy tavaly igazából a szezon első hónapjában, vagy két hónapjában, amíg meg nem sérült, meg nem volt ennyi covidos, stb. Addig ő kezdő irányító volt igazából, és Dragic volt egy ilyen pihentetett csere valaki. Most azért nem számítok rá, hogy Lowry nem lesz full-time egyes abszolút kezdőként, úgyhogy Hírónak is a szerepe kicsit biztos megváltozik ehhez képest. Szerintem a csere irányító poszt az még nem dőlt el egyébként egyáltalán. Lehet, hogy szezon közben fogunk valakit leakasztani még oda. Gabe Vincent egyébként, ha Spoelstra rendszerében megtalálja a helyét, mert azért nyilván ő tudott gyenge játékosokból is jónak kinéző játékosokat produkálni. Szóval, ha ő megtalálja a helyét, akkor azért ő hasznos lehet, és akkor meg lehet oldani ezt a posztot. Úgyhogy egyébként nyilván nálunk olyan igazi klasszikus irányító, ugye sem Kendrick Nunn nem volt ilyen, sem Dragic nem ezt játszotta, mert hogy keveset játszott mondjuk egy alapszakaszban. És ugye a Butler is labdázik, Adebayo is passzol, vagy playmakerkedik, úgyhogy nem biztos, hogy ez a legsarkalatosabb pont. Vincent szerintem jó lehet, ha Spoelstra tudja használni.
Azért akartam először rajtuk átmenni, mert ők azok, akik esetleg bekerülhetnek ebbe a rotációba, de tulajdonképpen akkor nézzük meg magukat, az igazolásokat, mert hogy ugye hozzátok került, ahogy említetted, Tucker, Morris, és gyakorlatilag két négyes posztos játékos, mert a négyes poszt teljesen üres volt Miami-ban. A kérdésem az, hogy Tucker, meg akár Morris is, tehát hogy ők nem túl nagy nullák támadásban, mit gondolsz? Mert ez a csapat, ez jelenleg úgy néz ki, és erről nyilván még később beszélünk, hogy Kyle Lowry és Jimmy Butler irányít, ami nem rossz, nem is elit, azért szerintem Lowry még mindig egy nagyon-nagyon jó playmaker, nyilván ahogy öregszik, azért például a betörései azok egyre kevésbé hatékonyabbak, de lesz itt azért ball handling, viszont nem tudom, hogy mennyire fér el mellettük két olyan játékos, aki támadásban már talán csak a sarok triplákra jó. Ez különösen vonatkozik Tuckerre, aki még arra sem nagyon volt jó már itt a végén. Te is ilyen irányba indultál volna el? Mert azért Tuckernek oda kellett adni egy rendes pénzt, ugye, tehát egy emelét azért oda kellett neki adni. Persze nyilván a piac egyébként nem bővelkedett olyan négyesekbe, akik akár egy bajnok esélyes csapatban is kezdhetnek a védekezésük miatt.
Szerintem azt kellene egy kicsit különválasztani a Heatnél, és ilyen szempontból egyrészt optimista vagyok, másrészt meg kicsit aggódom is, ugyanabban azokból kifolyólag, hogy ez a csapat ez sokkal inkább néz ki playoff csapatnak, mint alapszakasz csapatnak. Uh-huh. Sokkal inkább tudom elképzelni Tuckert, mondjuk Morrisot sem nagyon, de Tuckert abszolút el tudom képzelni, playoff rotáció nagyon fontos hasznos tagjának, ahogy ugye Milwaukee-ban is láttuk nem olyan régen. Azt, hogy egy alapszakaszban, ahol igazából tényleg 2-3 naponta meccset kell játszani, és ott azzal tudsz meccseket nyerni, vagy sok meccset azzal tudsz megnyerni, hogy nagyon könnyen szerzel pontokat, ahhoz meg rohanni kell, meg triplázni kell alapvetően. enélkül nem nagyon tudsz jó alapszakasz csapat lenni most. És a Heatben ez nem annyira van meg jelenleg. Szerintem pont azért, mert Tucker egyébként, hogyha pár évvel ezelőtti jó sarok tripláit hozná, és meccsenként mondjuk 2-3-at mindig bedobálna, azért tudna hozzátenni, de hát ezt Milwaukee-ban azért elvétve láttuk, hogy úgy fogalmazzak. Szóval emiatt van azért némi félsz bennem ezzel az igazolással kapcsolatban, de alapvetően azért örülök neki. Hát, hogy Morrisztól mit lehet várni, az rá még csak azt se lehet mondani, hogy sarok triplát bedobja, mert ilyen 33-4% körül dobja karrier szinten, akármilyen hármasokat. Tehát, hogy ő azért nem az a shooter, aki...
Itt Markiefről beszélünk, csak azért, hogyha valaki nem teljesen, akinek ez nem lett volna teljesen világos így a hallgatók közül, tehát ugye Marcus maradt Los Angelesben a Clippersnél, és Markieff az, akit le tudott szedni a Lakers rosteréből nyári, gyakorlatilag ugye szabad ügynök volt, tehát igazolással a Miami Heat.
És ezt miért nem is megfogalmazni, hogy a gyengébb Big Morris.
Igen, a gyengébb Big Morris, aki egyébként szerintem inkább center ma már. Tehát szép és jó, hogy Anthony Davis mellé mondjuk be tudod rakni négyesbe, de azért az egy különleges eset. Tegyük hozzá természetesen azt, hogy pont Bam Adebayo is ugyanolyan mozgékony, pont ezért All-Star játékos, és pont ezért jó játékos, úgyhogy lehet, hogy ez azért valamennyire működni fog. Hát akkor...
Csak akkor nincs négyesed, érted? Tehát akkor viszont ki fog négyes játszani.
Hát akkor ki? Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye a playoffban láttuk Jimmy Butler-t négyesbe, és nem lepődnék meg, hogyha ez megismétlődne. Van még ugye egy igazolás, amiről azért csak kell beszélni, egy újraigazolás, gyakorlatilag a minimumért, Victor Oladipo, és például az ő jelenléte, vagy hogyha ő legalább egy 80-90%-os Oladipo tudna lenni, akkor az alapszakaszban is, és a playoffban is óriásit dobna a Miami esélyein. Milyen hírek érkeznek róla, mert ugye szinte az alig tud kikelni a kórházi ágyból az elmúlt 3 évben, és megint sérüléssel ért véget a szezonja.
És azzal is fog kezdődni a következő, és ki tudja, mikor lehet rá számítani. Uh-huh. Hát ő azért nem lesz ott nyilván a szezonnak a legelején. Tavaly is igazából ilyen elméleti síkon volt csak Miami-ban. Se a társakkal, se a struktúrával, se semmivel nem tudott olyan szinten megismerkedni, hogy abból azt mondhassuk, hogy ő már most már ismer mindent, és csak vissza kell térnie, és tenni fogja a dolgát. Hát azért én hozzá nem fűznék nagy reményeket, inkább úgy vagyok vele, hogy ha ő lesz, mondjuk tavasz környékére, vagy a playoff előtt nem sokkal 100% környékébe, nem annyira, nem mondjuk egy 80% környékére vissza tudja hozni magát, és tud labdázni, tud betörni, meg hoz egy kis sebességet ebbe a csapatba, amire azért lesz szükség, és vesz a keretet, akkor az egy óriási bónusz szerintem. De vele én olyan szinten nem számolok alapemberként, vagy fontos faktorként, hogy ráépítenék már. Uh-huh. Hát itt azért alapvetően Lauri, Butler meg Hero fog labdázni, ha Oladipo is lesz pluszban, annak örülünk.
Igen, tehát akkor ennek nagyjából így lehet nekiállni, és egyébként hát teljesen egyetértek, mert Oladipónak az egyik legnagyobb tragédiája az az, hogy amikor ő annyira jó volt, hogy beszéltünk arról, hogy egy stabil all-star, akár top 10 közeli játékos, akkor azt azzal érte el, hogy egyszerre tudott támadásban a jó betörései miatt hatékony lenni, és ugye elitvédő volt szerintem 1-3-ig biztosan. És Oladiponak ehhez a fizikai csúcsán kellett lennie, mind robbanékonyságban, emelkedésben, és amikor ő visszatért, akkor azért voltak jobb periódusai, de akkor is az látszódott, hogy sem védekezésben nem tudja azért ugyanazt hozni, sem a befejezései, a gyűrű közeli befejezései sem olyan jók, hiányzik az a 10 centi emelkedés, hiányzik az a robbanékonyság, ahhoz, hogy megverje jól az emberét, ahhoz az első lépés, és neki valahogy teljesen vissza kellene térnie, mert enélkül viszont ő átmegy egy kicsit egy ilyen csapdajátékosba, hogyha nagyon a kezébe adod a labdát, nem lesz elég hatékony, és annyira meg nem jó playmaker, hogy ezt kompenzálja. Tehát nem is az lesz, hogy jó, kicsit kevésbé hatékony, de 15 asszisztot kioszt, vagy 10-et. Nem ez történik, úgyhogy nála nagyon vékony ez a határ igazából, és arra azért kíváncsi vagyok, hogy azok után, hogy milyen szerződéseket nem fogadott el, és most gyakorlatilag minimumért kénytelen nálatok játszani, vajon mennyire tud majd visszatérni az NBA körforgásába? Szerinted látjuk még Victor Oladipót, mint All-Star közeli játékost? Vagy látsz erre esélyt?
Hát én nagyon meglepődnék egyébként. Én megmondom őszintén neki, én nagyon pozitív szezonnak gondolnám azt, hogyha valamikor a szezon közben visszatér a pályára, és a korábban említettük ezt a csere irányító posztot, hogy ezt meg tudja oldani mondjuk 15-20 percig úgy, hogy végrehajtja, amit az edző kér, bedob egy-egy triplát, védekezésben jó, és mondjuk a betörései azok megvannak. Ezen felül szerintem bármit ő hozzátesz pluszban, tehát lesz mondjuk, nem tudom, 18 pontos szezonja, vagy ilyesmi, az szerintem már elő teljesítés. Onnan, ahonnan most ő visszajön. Ugye igazából neki az a sérülése, ez most már 3 éve volt az első.
Igen. Tehát gyakorlatilag 3 éve szenved ezzel a történettel, és ráadásul nem is feltétlenül egy krónikus sérülésről beszélünk abban a tekintetben, hogy nem mindig ugyanott sérül meg. Egyszerűen sérülékeny játékos. Igen.
Úgyhogy, és igazából az előző 2 szezonjában, most ezt fejből mondom, nem tudom pontosan, de azt hiszem mind a kettőben ilyen 40% körül dobott. Tehát, hogy az a 10 centi, az nem csak a betöréseinél hiányzik, hanem majd, nem a dobásából is.
Igen.
Igazából abba se tud beleállni, úgyhogy hát nehéz ez. Azért mondom, hogy őt igazából nem tartom egy nagy újraigazolásnak, vagy visszaigazolásnak, hogy na, most fogtunk egy talán all-star. Igazából a nagyobb visszaigazolásunk az ugye Duncan Robinson volt, vagy hát nem vissza, hanem ugye
igen.
Megkapta a nagy pénzt, ami lehet, hogy nem is lesz olyan nagy mondjuk egy 3 év múlva már, hogyha így folytatja.
Meg hogyha a cap növekedés úgy folytatja, mint ahogy ezt prognosztizáltak, ugye ilyen már rémhír terjedt, hogy akár 180 millióig is felmehet a cap, de hogy 150-ig biztos fel fog. Azért nyilván várjunk még ezzel. Minden esetre akkor már ez az ilyen 20 millió alatti összeg, ez szerintem kibírható lesz.
Szerintem is igazából nem rossz szerződés ez, az meg jó benne, hogy 5 évre lekötöttük, úgyhogy Robinson azért igazából mindig hozza, amit tud, tehát neki olyan különösebb alulteljesítés, jó voltak neki gyenge playoff meccsei, kinek nincsenek, főleg, hogyha shooterről beszélünk, ugye ott bármikor benne van egy rossz nap, amikor használhatatlan vagy gyakorlatilag, szerintem védekezésben is fejlődött egyébként, már az első playoffja alatt is, a döntőben már sokkal jobban nézett ki, meg egyáltalán azt a shooter játékot is sokkal jobban csinálja már, amikor megérkezett, úgyhogy szerintem nagyon hasznos ember. Most kit fizetsz meg, hogyha nem az ilyeneket. Biztos nem Oladipot volt.
Persze, tiszta sor. Még mivel, hogy 2. poszton gyakorlatilag Duncan Robinson és valamennyire Hero cserélődik, de azért itt nyilván, mivel nem valami mély ez a csapat, ez könnyen lehet, hogy látjuk idén a rotációban, legalábbis az alapszakaszban Max Trust, és szeretnélek róla megkérdezni, mert róla nagyon keveset beszélünk, miközben mind a Summer League-ben, mint tavaly egyes meccseken bizonyította azt, hogy ő azért nem egy olyan fiatal játékos, akire rásüthetjük, hogy egy év múlva nem lesz az NBA-ben fejlődőképes. Vársz tőle bármit, mert én meggyőződésem, hogy lesz olyan meccs, ahol megkapja a lehetőséget.
Ebben egyetértünk egyébként.
Ezt most úgy mondtad, mintha ez lenne az adás történelmének első közös gondolata.
Nem. Mert csak ebben tényleg egyetértünk, hogy benne én is látnék sokkal többet, mint amit eddig sikerült belőle kihozni, és igazából nem jöttem még rá, hogy miért nem jött ki belőle ez, hogy csak a játékperc, vagy egyáltalán edzéseken nem harcolja ki azokat a játékperceket. Igazából mondod azt, hogy vékony ez a keret, én ezt értem, de hogyha Oladipo is játszik, meg Gabe Vincent is játszik, meg mindenki játszik, akkor pont ezeken a posztokon vagyunk úgy tele, hogy megint nem látom azt, hogy hogyan lesz mondjuk 15-20 perces játékos.
Igen, mert az 1-es-2-es posztra azért így a végére meglesztek. Hát nyilván, amikor Oladipo sérülten kezdi a szezont, akkor ez már alapból is ad Max Strassnak lehetőséget. Max Strauss, lehet, hogy úgy kell mondani. Egyébként.
Ezt senki nem tudja.
Értem, tehát ezt ilyen misztikus homály fedi, vagy hogy kell, mert most ránéztem a Basketball Reference-re, már ugye adás előtt is nézegettem, csak azt nem, hogy kell kiejteni, és náluk Max Strauss. Na jó, hát ezt majd egyszer megtudjuk, amikor többet játszik. Jó, tehát akkor gyakorlatilag így megnéztük azt, hogy milyen keret áll rendelkezésre, majdnem azt mondtam, hogy kelet, és tényleg azt is meg kéne néznünk, hogy milyen kelet áll rendelkezésre, mert a Miami-nak nyilván ezen kell majd elsősorban áthámoznia magát, és azért a Kyle Lowry, Duncan Robinson, PJ Tucker, Bam Adebayo és Jimmy Butler 5-ös, az, tehát ezt szögezzük le még egyszer, hogy egészen frenetikus védekezésre lehetne számítani, és ehhez ott van talán a legjobb edző az egész ligában, vagy esetleg az egész világon, Eric Spoelstra. Mit gondolsz, hogy mind a ketten emlegettük már, hogy az védekezésben lesz erős ez a csapat, de hogy mennyire lehet erős? Tehát főleg itt az életkor az, ami több játékosnál is bejátszik, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy itt 82 meccsezni fognak Lauriék. Ez megmutatkozhat majd a védekezésetekben, vagy tudtok egy olyan átlagot hozni, amivel ez így garantáltan top 5-ös, akár top 3-as védekezés?
Itt megint azt kell mondanom, amit már mondtam kicsit korábban, hogy szerintem ennél a Heatnél meg kell különböztetni az alapszakaszt és a rájátszást. Egyébként minden csapatnál meg kell ezt különböztetni, hogy mire jó, vagy mire alkalmas az adott keret. Szerintem ez a Miami, ez teljességgel playoff keret. És az alapszakaszban ez egy nagyon jó védekezés lehet valójában, de itt nem úgy 82 meccseket, szerintem ilyen 70-eket, hogyha játszik mindenki. pihentetésekkel, kisebb sérülésekkel, betegségekkel, bármivel együtt, az nagyon extra lesz. Uh-huh. És itt ebbe a felsorolt mindegyik játékos benne van, tehát akár Butler, akár Lowry, akár Tucker, akár tényleg Robinson is, Hero is, bárki. Ugye Hero-nak is azért voltak már sérülései, szóval nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen vasember annak ellenére, hogy fiatal.
Igen, de Bemadevajot nem véletlenül nem soroltad ide, mert ő viszont igen, eléggé vasember.
Igen, igen, de ki tudja, lehet, hogy ez pont most szakad meg, és akkor meg baj van. Tehát uh-huh. Azért nem lehet így kijelenteni. Hogy mire lehet jó ez a Heat védekezésben plafont tekintve?
Igen, plafon nagyon... az, hogy a legjobb védekezésük lesz a ligában, itt, szerintem.
Nagyon Homer tippnek hangzik, hogy akár a top 1 gyakorlatilag.
De, tehát, hogy... de ez nem Homer tipp, szerintem ez a plafon.
Igen, az akár benne lehet, és egyébként szerintem, ha nincs komoly sérülés hullám, és már a szezon elején meg lesz az összhang, meg lesz a kémia, és nem olyan leeresztve kezdünk, mint tavaly, amire nyilván most van esély, hiszen nem utolsó pillanatos kiesés volt, meg most van némi motiváció, meg düh, meg minden. Szóval akkor ez még ezekkel a 70-72 meccses sztárokkal is tartható. Most akkor nem mondjuk top 1-et, mondjuk top 3-at. Uh-huh. Egyébként ez a csapat ez akkor is jól védekezett, amikor Olinik, meg Hero, meg Robinson, meg Dragic volt az ember gyakorlatilag. Tehát, hogy ezekhez képest még egy Markit Morris is abszolút upgrade, úgyhogy szerintem a top 3 körüli védekezés az annak célnak kell, hogy legyen. Már csak azért is mondom, mert igazából ez a csapat alapszakasz támadójátékot tekintve.
Igen, igen, ez lett volna a következő. De kihívásokkal küzdik majd, az elég egyértelmű. Először is, például itt akarom először megemlíteni az új szabályt, ugye, hogy a bullshit faltoknak a csökkentése az hatalmas cél, és őszintén szólva a két main fő labdakezelő, Jimmy Butler és Kyle Lowry is mestere ennek, de főleg Butler, és például ez kapásból egy olyan szabály lesz, amit szerintem az egész ligában a Miami szív meg legjobban.
Ha nem is legjobban, mert azért vannak itt nagy cheaterek még más csapatoknál, akár keleti csapatoknál is, de hogy Butlernek ez pontokban mérhető visszaesést fog jelenteni, az biztos. Az,
igen.
Az tudni. Lárinak nem tudom egyébként, már csak amit mondtál is korábban, hogy nem biztos, hogy annyit el fog menni már a gyűrűig, meg ott majd ezekbe bele tud állni, úgyhogy hogy tényleg ráessenek, lekönyököljék, megálljon előttük, stb. Nála nem biztos, hogy ez akkora faktor, ez de Butlernél biztos, meg egyébként Hero is elindult ebbe az irányba, ugye pont nagyon rossz kor, tavaly év vége felé. Úgyhogy nála is érdekes lesz ez. De egyébként szerintem támadásban az lesz egy nagyon fontos faktor, hogy Bam Adebayo tud-e szintet lépni, vagy legalább a tavalyi szezonnak az elején látott önmagát állandósítani, vagy tartósan hozni. Ott egy darabig úgy tűnt, hogy sokkal inkább ilyen labdadominánsabb ember tud lenni, aki megcsinálja magának, pozíciózik, betör, stb. Aztán ez valahogy elfelejtette egy idő után. Aha. És ez nagyon kellene igazából, hogy ő onnan vegye ki a labdát Lowry kezéből, és tudjon ő kreálni. Nem úgy kreálni, hogy ő vezessen le mondjuk egy pick and roll, de hogy tényleg megkapja fönt a labdát, és akkor abból ő csináljon egy betörés, meg egy kiosztást, vagy egy leosztást, vagy valamit, és abból kicsit mozogjanak a többiek, mert ha ő csak ott a handoffokat fogja adni, meg zárni fog, az kevés lesz, szerintem. Aha. Úgy, hogy egyébként Butlerről ugye tudjuk, meg ti is mindig ezt mondjátok, és bár ebben nem értünk egyet, hogy visszautaljak az előző gondolatra. Nem értünk egyet teljesen, de hogy abban valamennyire igazatok van, hogy ő azért sosem lesz egy olyan ember, aki 40 percig minden meccsen viszi a labdát, és bontja a védelmet, és ő fogja diktálni az iramot, mert ő el fog tűnni hetekre akár.
Igen, meg szóval Butler nagyon érdekesen kerülte ki azt, hogy szemlátomás lassabb már azért jóval, mint egy 5 éve. Nála azért ez a 30-32 éves, ugye? Tehát nála ez a kor, ami nem mindenkinél látszik, nála látszik, és mégis ott tudott maradni, és szerintem egy kicsit a bullshit faltok kiharcolása is egy efelé tett kísérlet volt, ami lehet, hogy most nem lesz, szóval ilyen szempontból azért érdemes lesz majd nézni Butler támadásban, meg hogy ugye abban nem vagyok biztos, hogy sokáig tarthat az ő karrierjében, amíg ő az alapszakaszban nem hajlandó eldobni az üres triplát. Ezt azt gondolom, hogy ebben viszont nagyon is egyetértesz velem. Már csak azért is, mert Adebayorról azért nem érkeznek egyelőre még olyan hírek, hogy ő majd tervezi ezt a játék. Már ilyet már kaptunk, hogy tervezi majd egyszer belerakni a játékába a triplát, de őszintén szóval én nem hallottam, hogy az idei idény lesz.
Nem, meg nem jönnek róla a jó edzés videók, mint Ben Simmonsról, meg Dwight Howardról szoktak, hogy most ők éppen triplát dobálnak. Adebayonál azért ez nincs meg. Annak ellenére, hogy egyébként a keze, most nem mondom, hogy egy jó shooter tudna lenni akármikor, de középtávolikat így egész jól kinézően meg pontosan be tudja dobálgatni. Most egy ilyen sarok triplákat, vagy valamiket azért nem, nem tűnik úgy, mintha egy lehetetlen kihívás lenne neki, hogy azokat egy elfogadható szintre fejlesz-e, úgyhogy azért ezt szeretném tőle látni. Abban meg tök igazad van tényleg, hogy Butlernek ezeket muszáj eldobja. És főleg azért, amit mondtál is, hogy lassú, tehát csomószor azt csinálta eddig, hogy jó, megkapta üresen, várt egy ütemet, akkor kezdtek el rá kirohanni, és a kontrából dobott egy plusz egyet, vagy valamit.
Igen.
Most már nem, főleg ahogy a bullshit faltokról beszéltünk, tehát ugye úgy meg főleg nem, hogy ráadásul nem is fogja megkapni ezeket. Úgyhogy muszáj lesz neki eldobálgatni, és igazából nem annyira rossz shooterő, mint amennyire rossznak mutatja az, hogy abszolút el se dobja őket.
Igen.
Szóval
igen.
A Dwayne önbizalma lenne nála, hogy Russell Westbrook-é ebből a szempontból, akkor ezzelébb járnánk.
Tavaly 18. volt támadásban ez a Miami Heat. Én nem látom, hogy idén ennél jobbak lesznek az alapszakaszban. Ezzel egyet értesz?
Az a 15. hely környéke szerintem az egy olyan cél lehet, vagy egy olyan határ lehet, hogyha az megvan, akkor azt mondom, hogy alapszakasz szinten teljesítettük, amit lehetett. De és ebben benne vannak nyilván a sérülések, benne van mindent, de az a 15. környéke az szerintem reális lehet. Ennél jobb, az meglepő lenne abszolút. Az a tavalyi azért nyilván kicsit csalóka, ott tényleg nagyon sok probléma volt, az talán nem annyira mérvadó, de sokkal jobb így, hogy támadásban konkrétan gyengébb lett ez a csapat abban a szempontból, hogy szűkebb a rotáció, öregebbek az emberek, és igazából a spacing nem javult semmit, tehát, hogy igen, muszáj.
Hát, igen, ez érdekes, mert Nunn meg Dragic elvileg ugye jobb tripla dobó Lowry-nál, hogyha csak a százalékokat nézed, összességében viszont szerintem nem. Tehát az, hogy Kyle Lowry-nak, hogy milyen nehéz triplákat dobott el Torontóban, és mennyit abból, azt ebbe bele kell számolni. Én ilyen szempontból kíváncsi leszek, hogy most, amikor ugye Kawhi volt mellette egy másodlagos playmaker, akkor azért nagyon sok idő kellett, mire Kawhi eljutott odáig, hogy egy üresen lévő Lowry-t megpasszoljon, és Lowry egy üres kecsen shoot triplát, azt nagyon durva szinten dob. Tehát ez, ebben az ő százalékai szerintem nagyon megtévesztőek az elmúlt két évből. Ő egy üres kecsen shoot triplát liga elit szinten dob be meccsen. Úgyhogy erre mondjuk kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz hajlandó ilyen szempontból Butler keresni Lowry-t. A másik irány az meg lesz. Tehát Lowry keresni fog mindenkit. Szerintem, hát én ilyen 8-9 asszisztos szezont is bőven kinéznék Kyle Lowry-ból. Mondom ezt annak ellenére, hogy ugye a Spolstra féle támadásban nagyon kevés a pick and roll, és Lowry azért alapvetően még mindig pick and roll irányító, de közben azt is gondolom, hogy Spolstra nem feltétlenül vallás, hitvallásszerűen írtotta ki a pick and roll-t a ti játékotokból. Egyszerűen ugye a handoffok voltak azok, amik a leghatékonyabbak például egy Duncan Robinsonnál, és hozzá alkalmazta a játékot a játékos kerethez. Én úgy gondolom, hogy Lowry megkapja a pick and roll lehetőségeit egészen, tehát főleg akkor, amikor esetleg a paddal van majd fenn, mert egyébként a padon ilyen támadó szervező játékos, az de facto nincsen, tehát, hogy ez a pad, hogyha vagy Lowry, vagy Butler nem lesz velük fenn, gyakorlatilag a liga egyik leggyengébb padja lehet támadásban.
Szóval ehhez annyit tennék hozzá igazából, hogy Spolstra a playoffban igenis volt, hogy erőltette a pick and roll-t, amikor úgy érezte, hogy az működik, illetve ugye a Dragicnak is ez egy nagyon jó fegyvere volt, legalábbis, ha nem is annyira roll, de a pick meg volt, és akkor utána ő abból el tudott menni a gyűrűig. Szóval felépített Spolstra erre komplett negyedeket a playoffokban, hogy a Dragic pick and roll-ozik. Szerintem ez Lowry-val is meg fogja tenni, és vele azért alapszakaszban is jobban meg lehet tenni. Illetve amit mondtál is, hogy mennyivel jobb shooter, szerintem kategóriákkal jobb shooter, mint a említett Dragic és Nunn. Csak valójában neki kicsit más volt eddig a szerepe. Nekem az a bajom ezzel a Heat támadással még mindig, amit ti is mondtatok, mert szerintem 2-3 évvel ezelőtt is, amikor Butler igazolása megtörtént. Tehát egy elsődleges playmaker, vagy elsődleges pontszerző játékos, mint amilyen Kawhi, vagy Durant, vagy Harden, vagy valaki hasonló. És ugye sem Butler, sem Lowry nem ez a kategória gyakorlatilag, és ez azért egy szoros playoff párharcban is számíthat, meg egy alapszakasz rangadón is, vagy bármilyen nehéz meccsen, amikor egy ilyen játékosnak kell eldönteni. Úgyhogy ebben a szempontból, ha majd rátérünk arra, hogy keleten hol van a helyünk, akkor szerintem ez lesz a probléma.
Igen, nagyon közel járunk arra, hogy erre rátérhessünk, de szeretném bedobni Fodor Robert nevét, csak viccelek, Rob Fodorról van szó, ugye, de élek a gyanúperrel, nem mondanánk nagy hülyeséget a Fodó Róbertel sem, és ő az, aki visszavonult most tőletek, hogy a kedves hallgatók is képbe kerüljenek. Ő volt ugye az az erőnléti edző, akinek köszönhetően gyakorlatilag egy kiképző tábor volt a Miami Heat edzőtábora, viszont az egész liga szerte az a hír járta, hogy egyszerűen a legjobban edzett játékosok a Miami Heat játékosok, a legjobb kondícióval rendelkeznek a szezonra, és ez nem kicsit jött jól egyébként ugye a Bubble-ben is. Ő most visszavonult, szerinted marad a kiképző tábor?
Szerintem ez a kultúra része egyébként, ez a kiképző tábor, úgyhogy maradnia kell. Csak itt már az fog kiderülni, hogy Spoelstra valójában annyira jó edzője, mint amennyire tartjuk, vagy amennyire sokan gondoljuk, hogy jó. Mert hogyha ez tényleg a sikereknek az alapját, ez a fizikai állapot adta, meg ez az erőléti felkészítés, akkor, és taktikailag meg mindenben már csak erre lehetett építkezni, és ilyen, akkor viszont amit eddig beszéltünk, annak a nagy részét kidobhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy ez nem lesz top 1-es védekezés, és egy play-off bejutása lapon, hogyha, de ez nyilván egy eléggé pesszimista hozzáállás. Úgyhogy
mondjuk meg, hogy mi a reális, mert én azért ennek ellenére is egy negyedik helyre, valahol a Fili mögé, mert ki tudja persze, mi lesz a Philadelphiával, ennek függvényében akár harmadik helyre, így is be tudom tippelni a Miami Heat-et. Szerintem azért ennek a csapatnak minden esélye megvan, hogy 49-50 győzelem köré, vagy annak a környékére érjen. Nyilván ez kelleni fog az elit védekezés.
Elit védekezés 15. támadójáték, és különösebb sérülés hullám nélkül. Én azt mondom, hogy igen, ez a én inkább harmadik egyébként azt mondanám. Én a Filit nem gondolnám, hogy alapszakaszban annyival, már mondjuk Rivers pont alapszakasz edző, de nem gondolom, hogy ők annyival jobbak lennének. Valahova oda a harmadik, negyedik helyre, azt beleszámítva, hogy Brooklynban és Milwaukee-ban is mindenki egészséges, és nagyjából végigcsinálják a szezon. Ez főleg ugye Brooklynnál kérdéses. A Milwaukee pedig szerintem visszatér a két évvel ezelőtti alapszakaszához, és nem lesz olyan visszafolytott tavaly, úgyhogy őket mindenképpen a Miami elé várom.
Akkor ebben nagyjából hasonlóak vagyunk. A katasztrófa potenciál mekkora ebbe a csapatba? Ugye Hero tovább celebkedik, Kyle Lowry-ról kiderül, hogy bizony az évek most már fognak rajta, Jimmy Butlernek nagyon rosszul jönnek a szabályváltoztatások, tehát azért lehetne itt sorolni a dolgokat. Benne van az is, hogy ez a csapat ez megint ilyen 6.-7. hely környékéig csúszik vissza?
Önerőből, vagy valaminek a hatására?
Hát én azt mondanám, hogy ha 2-3 bejön ezekből a potenciális problémákból.
Benne van, azt nem tudom elképzelni, hogy ne legyünk ott a play-offban. Annál rosszabbat azért nem tudok ebből a csapatból kinézni egyelőre, ha nem történik tényleg valami olyan katasztrófa, hogy Butler ACL szakadás, vagy valami hasonló.
Igen.
De ugye egyébként önerőből benne van nyilván, mint mondasz, ez a 6., 7., 8. hely. Ennél hátrébb azért sem tenném magunkat semmiképp sem, mert azért annyi jó csapat nincs keleten. Körülbelül ez a 8., a plafon meg valahova a 3., kis szerencsével Brooklyni sérülésekkel második.
Abszolút hasonló mederben gondolkoztunk akkor a Miami Heatről. Gobodics Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Mi pedig, kedves hallgatók, megyünk is tovább. Jön a Charlotte Hornets és Lepsényi Péter, aki itt is van már velünk, illetve egészen pontosan egy kávézóból jelentkezik, és nagyon szépen köszönöm, Peti, hogy így ennek ellenére is megoldottad a dolgokat, hogyha háttérből hallunk beszélgetést, vagy ezt-azt, akkor ez ezért van. Szóval Lepsényi Pétert köszöntöm itt a műsorunkban.
Így igaz, előre is elnézést, így tudtam megoldani. Szia Gabi, és köszöntöm a kedves nézőket is, örülök, hogy itt lehetek újfent nálatok, bár már rég volt.
Igen, nem tegnap volt. Először is, ha már ugye nem csak mint Hornets Drucker, hanem mint Marvin Williams, hát ügynök számunkra legalábbis kerültél be itt a köztudatba, illetve a műsorunkba, azért muszáj megkérdeznem, hogy a visszavonult Marvinról milyen hírek vannak, hogyan éli életét.
Ó, hát nagyon boldogan. Most házasodott nem régen, két hónapja, másfél hónapja, régi barátnője, párja, Sína, őt vett el, és hát boldogan családapaként igazából két gyönyörű szép kislánya otthon tevékenykedik, illetve más bizniszeit is intézi, de most azért főként első számú családapaként tevékenykedik.
Az otthon, az most Charlotte?
Igen, Charlotte-ból.
Tehát akkor hazaköltöztek, és hát el is érkeztünk ilyen hamar rögtön a Charlotte Hornetshez, milyen meglepő. Amely csapat azért tavaly bőven, hogy is mondjam, csak egy ígéretes, és rendkívül látványos szezont hozott le. Ugye én azzal kezdeném a Charlotte Hornetsről való gondolkozást, hogy azért már tavaly is bocsánatot kértem Borrégótól, akit az előtti években úgy éreztem, hogy nem igazán tud semmivel kitörni, feltűnni az edzők között. Hát a tavalyi játékotok teljesen mást mutatott, még akkor is egyébként, amikor éppen LaMelo Ball, aki nyilván sokkal jobban kezdett már rookie évében, mint azt lehetett várni, még akkor is, amikor ő éppen sérülés miatt ült, még akkor is, hogyha ezt az időszakot megszenvedtétek, és hogyha összességében támadásban nem voltatok jók, azért azt el kell mondani, hogy talán a leglátványosabban, legtöbb labdamozgással játszó csapat volt a Charlotte Hornets, és a látványosság mellé azért párosult egy viszonylag jó eredmény is, újra küzdeni tudtatok a playoffért, ez a küzdés ez nem hozott eredményt, ezt tegyük hozzá, de mindenképpen egy lépés volt abba az irányba, hogy ez a csapat újra ott lehessen majd egyszer a playoffban, és én már most lelövöm azt, hogy nem várom azt, hogy ez idén lesz, de ettől függetlenül kicsit ilyen pozitív meglepetés volt talán számodra is, számotokra is, Hornets drukkerek számára ez a tavalyi szezon, nem?
Igen, abszolút. Először a Borrégó vonalra reagálnék. Azért így a Hornets drukkerek körében nem ennyire konszenzusos ez a dolog, hogy Borrégónak egyáltalán itt van a helye. Ugye ennek a tavalyi csapatnak is elég markáns identitása volt, ez a Rangan stílus, ez nagyon jellemezte, és hát ő ezt maxolta ki gyakorlatilag, ezt nagyon jól felismerte, viszont ezek az in-game szituációkban, ezek a változtatások, ezek még mindig abszolút nem mennek neki, és egy kicsit előre szaladhatok, ugye a tavalyi Wizards, illetve Pacers elleni meccsen is ez nagyon-nagyon kiütközött, főleg a Pacers ellen.
Ugye ezek voltak azok az élethalál meccsek, aminek köszönhetően végül lemaradtatok a play-inről.
Így igaz, a play-offról, igen.
Hát azért mondtam a play-int, mert ugye gyakorlatilag a 10. helyről is lemaradtatok végül.
Igen.
Igen.
Igen. Úgyhogy a Borrégóval én nem vagyok kibékülve, megmondom őszintén, és ez a csapat, ezt az identitást szerintem idén csak növelte. Szerintem így is draftoltunk, illetve Rozier megtartása is ezt jelzi, hogy valószínűleg ebben a 21-22-es szezonban is ezt fog erőltetni a Borrégó, és erre is számítunk, erre a látványos játékra. Így azt nem tudom, hogy mennyire lesz eredményes előre. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy play-in helyek valamelyike meg lehet, és hogy közel 50%-os mérleg körül lehet a Hornets, de én egy kicsit óvatosabb vagyok ezzel kapcsolatban.
Igen, akkor meglepően hasonlóan látjuk a dolgokat. Azt hittem, hogy rád is ugye átragad ez a bizonyos lelkesedés, és esetleg arra fogsz gondolni, hogy itt az idő, hogy még egyet lépjetek, de én is igen óvatosabb vagyok, és talán tényleg Borrégóból kell kiindulnunk, aki ezzel a látványos játékkal azt is elérte azért, hogy kulcs szituációkban nem tudtatok védekezni, és azt is elérte, hogy ahogy is mondjam csak, bár a keret, elképesztően sok az assziszt, sok a playmaking, de ugye maga a keret ehhez a játékhoz mégsem annyira alkalmas, mert futni ugyan tudnak, de dobni, hát nem igazán. Gyakorlatilag erről beszéltünk Zolival sokat a Hornets idény végi teljesítménye kapcsán. Addig tart ez a gárda, amíg bemennek a triplák. Ha bemennek a triplák, akkor jó, akkor tudnak meccset nyerni. Ha nem mennek be a triplák, akkor abban a pillanatban vége a dolognak. És nyilván ezen a legfőbb változtatást mondjuk nem Borrégó teheti, hanem az, hogyha LaMelóból még egy szintet lép, és lesz egy olyan kiegyensúlyozott scorer amellé, amilyen passzoló már most, hogy ő magára tudja rántani úgy igazán a védelmet, mert ő még enélkül is gyakorlatilag megtalálja az üres embereket, az eljúbb célpontokat. Szóval mégiscsak az egész franchise-nak a legfontosabb kérdése az, hogy LaMelóból tovább tud-e fejlődni. Ezzel kapcsolatban kérnék híreket. Túl van-e teljesen a sérülésén? Jól telt-e a nyara ilyen szempontból, és mire számítasz tőle a következő idényben?
Igen, annyit még hadd fűzzek hozzá, hogy nem csak LaMelóból várnak kiugró szezont, meg szintlépést, hanem nagyon sok Hornets körüli szakíró Miles Bridges-re mondja azt, hogy lehet ez neki egy breakout év, amit én is egyébként várok személy szerint. Tehát azért azt már láttuk tavaly az utolsó 20 meccsén, hogy 20 pont körül átlagolt, 7 pattanót szedett és konzisztens játékot hozott. Ezt, hogyha fent tudja tartani, akkor szerintem a padról beszállva ő egy óriási scoring punch lehet, és LaMelót segítheti. Tehát tavaly sem érkezett a padról az a scoring punch, amit ugye vártunk, és aki be tudta volna tenni a közösbe a pontokat. Talán idén ez változhat, Bridges előrelépésével. LaMelóbólnak a sérülése az kihemelt, én úgy tudom, hogy a csukló sérüléséből nagyon jól felépült, és 100%-os edzésmunkát végez. és a training campre is abszolút 100%-os formában tud megérkezni. Úgyhogy tőle én ezt a szintlépést várom idén. Rozier-nek ugye tavaly volt egy abszolút karrieréve minden tekintetben, és annyiban vitatkoznék egy kicsit itt a shootinggal kapcsolatban, hogy igen, nagyon sok streaky shooterünk van, ilyen például ugye LaMelo-ból, Bridges és PJ Washington is, tehát hogyha elkapják, akkor 3-4-et zsinórba bedobnak, de nagyon komoly shooting slumpba is be tudnak kerülni, akár egy meccsen belül is.
Igen, hát szerintem ezt mondjuk azért fontos látni, mert pont a kiegyensúlyozottságot akadályozza meg, hogy ennyire a triplákra építitek a játékotokat. Ugye nincs igazi olyan játékos, aki be tud törni konzisztensen, nyilván ez ezért is van. Ilyen Gordon Hayward is be tud törni, még Rozier is be tud törni, és nyilván Ball is be tud törni, egyikőjüknek sem ez a fő fegyvere. És ezért kicsit adta is magát, hogy ilyenné tegye a csapatot Borrégól, szóval mondjuk ezért nagyon nem akarom én őt megtalálni, nyilván az a majdnem történelmi assziszt százalék, amit tavaly hoztatok, az pedig magáért beszél, hogy ezt a sok playmakinget azért ő ki is tudta használni, de hát ennek ellenére sem volt top 15-ben, messze nem a Hornets támadásban, szóval ez ezért egy ilyen izgalmas, érdekes kérdés, mert ma azt látjuk, hogy a sok playmaking az jó támadást eredményez, és nálatok ez mégse volt így, és nyilván majd az igazolásoknál kitérünk arra, hogy ez csapatszerkezetileg mégis milyen okokra vezethető vissza, de most kezdjünk már el akkor a drafttal is foglalkozni egy picit, mert hogy nagyon nehéz szerintem egyelőre értékelni a draftotokat, ugyanis Booknightot ott, ahova csúszott, ott ki kellett húzni, és még akkor is, hogyha Booknight egy fantasztikus dobó egyébként, ő egy ilyen hatodik ember típus, nehéz elképzelni azt, hogy olyan tökéletes fit lenne nálatok, ahol még ugye Graham távozása után is tele vagytok ballhandlerrel, és gyakorlatilag Monk helyére érkezett, illetve azt a Kai Jones-t húztátok ki, aki egy rendkívül atletikus, magas ember, és nála nyilván az lesz a kérdés, hogy ő fel tudja fogni, hogy mi történik körülötte a pályán, mert egyelőre azt láttuk, hogy a kosárlabda IQ-val vannak problémái, az atletikus képessége semmiképpen sem. Szóval itt pozitív és negatív dolgok mind a két jelöltnél. Te mit vársz tőlük, illetve eddig milyen hírek érkeznek róluk?
Igen, hát a draft az szerintem eléggé felemásan alakult. Ugye Booknightot, ahogy mondtad is, kihúztuk a 11. helyen. Ez egy ajándék, ugye a legtöbb mock draft az ilyen 6., 7. helyre projektálta őt, és egy nagyon jó combo guard, elképesztően jól dobott a lyukonon is már, viszont ezt nem tudom, hogy ez mennyire fog majd átültetődni az NBA-be, mert amellett, hogy tényleg betörni is tud, gyűrű közelben is tud befejezni, illetve azért a hármasai is ülnek, hogyha elkapja a fonalat, amellett azért vannak gyengeségei, és szerintem az egyik nagy tátongójuk, amit be kell tömni, az a guard pozícióban való védekezés, és hát ezt nem ő fogja megoldani. Megvan hozzá a képessége, ugyanúgy, ahogy LaMelo-nak is ott vannak a méretei, illetve a képessége, de ez még valahogy nem jött ki belőle sem. Ezért sem értem például az Ismith igazolást, mert hogyha így nézzük, akkor egy ilyen defensive juggernaut kellett volna szerintem guard posztra, aki gyakorlatilag más se tud csak védekezni. Ehelyett hoztunk egy olyan embert, aki gyakorlatilag semmit nem tud, de valami megmaradt így az NBA játékosból, mint Ismithből, akkor az a támadás, és nem a védekezés.
Hát igen, sőt, ugye, ami sose volt, az nem is tud megmaradni, de mondjuk egy Chris Dunn mennyire jól jött volna, csak hogy mondjunk egy nevet, aki azért több, mint elérhető volt, bár még a Memphis Grizzlies akár ki is teheti a rosterből, mert ott meg annyira tele vannak, hogy még ez sincs kizárva. Szóval igen, és itt akkor beszéltünk arról, már Booknight-tal kapcsolatban, hogy az 1-es-2-es poszton Graham távozás ellenére is egy hatalmas gyakorlatilag torlódás alakul majd ki, hiszen LaMelo és Rozier vélhetően kezd, és akkor ugye Ismith és Booknight, vagy ki az, aki majd jönni fog a padról, ez a páros, ez gyakorlatilag két hatodik ember, hogyha így fogalmazhatok.
Ez így van, igen, és hogyha nézünk egy depth chartot, akkor az a projected depth chart az úgy néz ki, hogy LaMelo volt, Terry Rozier, Hayward, Washington és Plumlee, ami a padot illeti, Ismith a második szám irányító, amit én nagyon nehezen tudok elhinni, de hogyha végignézek így a kereten, akkor azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag más opciónk nem nagyon van.
Igen.
És
Nyilván olyan opciótok van, hogy Rosiét, meg Haywardot fennhagyjátok a cserékkel, tehát azért van, annyi playmakerötek van, hogy többi poszton is, és akkor ehhez jött ugye ráadásul Mason Plumlee, aki valamennyire szintén playmaker centerből is akár, szóval, hogy a playmakinggel megint nem lesz gondja ennek a csapatnak, a hatékonyság a kérdés nyilván.
Hogy ez abszolút, és ugye a Booknight-nál kiemelném azt is, hogy ő kiváló off the ball játékos, ami viszont nagyon-nagyon hasznos tud lenni, főleg úgy, hogy Lamelo sem rossz off the ball, de azért tudjuk, hogy akkor a legerősebb, hogyha a kezében van a labda.
Hát meg szerintem nagy hülyeség lenne, hogyha nem lenne a kezébe a labda, mert így a legtehetségesebb játékosotok is irányító, szóval innentől.
Így igaz. Rá kell építeni a támadásokat, az biztos. Említettük még ugye Kay Jones-t magas poszton, 19. helyen húztuk ki. Ugye ez eredetileg a New York Knicks pick volt. Vele én egyébként elégedett vagyok, amit láttam eddig róla. Azt már említetted te is, hogy nem feltétlenül a kosárikúja az, ami miatt szeretik, de elképesztően atletikus. Ugye láttuk azt, hogy Summer League-ben is több ilyen highlight reel zsákolása volt, illetve ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon mobilis center, és szerintem nem csak a gyűrű körüli befejezései, hanem arra is lehet majd építeni, hogy szerintem a későbbiekben benne lesz majd a tripla, amit még így ez egy ilyen hátték, de szerintem van olyan kvalitás, hogy ő be tudja majd dobni, és majd el is vállal szerintem 2-3 triplát per meccs. Én ezt belelátom abszolút, és vele egyébként nagyon elégedett vagyok, és kell is ugye a magas posztra, mert azért szerintem a mai NBA-ben egy Mason Plumlee-vel, egy Vernon Carey Jr-ral nem lehet neki menni egy szezonnak ilyen center rotációval, viszont még mindig százszor jobb, mint Bismack Biyombo.
Igen, Biyombo, amikor ő a saját fizikai csúcsán volt, akkor egyszerűen olyan jó védő volt, hogy le lehetett szarni azt, hogy egyébként támadásban ő nem nulla, hanem mínusz. Tehát ez a kicsit ez az idei Tucker.
De ez ugye nem tavaly volt.
Ez nem tavaly volt, igen. Ez nagyjából Torontóban volt egyébként, és a Raptors elég jól engedte el ilyen szempontból, mert utána kapta a nagyobb szerződést ugye Orlandóban, és még ott is közel volt ahhoz a szinthez, de onnan egy lejtmenet indult, és nyilván ez nem fogja segíteni azokat a pletykákat, amelyik szerint egy jó 4-5 évvel idősebb, mint amennyibe van írva, de ne is menjünk ennyire el. Amit az egész off-season legrosszabb húzásának gondolok, az Kelly Oubre Jr. szerződtetése. Egyrészt nem ér 12 milliót, másrészt oké, csak 2 év, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy Lamelóban milyen ütembe fejlődik, és harmadrészt pedig Kelly Oubre Jr. egy újabb Miles Bridges, csak kisebb potenciállal, kevésbé nézem ki belőle azt is, hogy például tud majd úgy triplázni, mint ahogy Bridges elkezdett, és nem azt mondom, egy ilyen futós csapatban nyilván ő is rendkívül látványosakat fog zsákolni, de egyébként ennek a csapatnak, amire szüksége volt, vagy amire szüksége van, az a shooting és a védekezés, és Kelly Oubre Jr. egy közepes védő és egy kicsit közepes alatti inkonzisztens shooter. Én nyilván az előző éve annyira rosszul sikerült, hogy ennél sokkal durvábbakat mondhatnék, de nem akarok csak egy év alapján ítélni. És azért őt is hosszú távon kell nézni. A Suns-ba azért jobban megvolt a szerepe és a helye, hát itt most gyakorlatilag egy ilyen 9. ember lesz 12 milliós szerződéssel, ha PJ Washington valóban kezd. Abban persze lehet bízni, hogy PJ Washington lesz igazából a cserecenter is, ezt egyébként nem tartom elképzelhetetlennek, akkor Kelly Oubre is többet játszik, de nekem ez tetszik legkevésbé az off-season húzásaitok közül, nem tudom, te hogy vagy vele.
Én egy kicsit az Uber szituációt máshonnan közelíteném meg. Hallgattam most napokban egy podcastet, a Lockdown podcast, Hornets podcastet, és ott beszélték azt, hogy valószínűleg ő csere eszetnek nagyon jó lehetne, akár összecsomagolva egy McDaniels-el vagy egy Booknight-tal, a Ben Simmons szágában, ami ugye most még mindig folytatódik, és jól tudom, pont a napokban jelentette be, hogy ő nem szeretne csatlakozni majd az edzőtáborhoz, és nem szeretne újra pályára lépni a Sixers mezben, úgyhogy én egy kicsit így tekintenék rá, és gyakorlatilag, hogyha egyeznének a fizetések, akkor akár egy Rozét is bele lehetne rakni ebbe a cserébe.
Annál már kezdene izgalmas lenni ez a történet, hogyha Rozét is bele lehetne rakni. Ugye nagyon érdekes elgondolás önmagában az, hogy Simmons és Lamelóból együtt létezhet-e? Mert hogy? De tehát nem érzem őket túl jó fitnek, de ettől függetlenül a védekezésen instant segítene Simmons, és lehet, hogy nálatok centert játszana.
Igen, small ball centerben abszolút el tudom őt képzelni. Nekem akkor tetszik Simmons a legjobban támadásban, hogyha nyilván támadja a gyűrűt, és megvan a lendülete. Viszont, ahogy te is mondtad, ez valószínűleg kioltaná egymást, ugye kioltanák egymást Lamelóval, és én se látom magam előtt, viszont amit kiemeltek itt a podcastben is a Hornets beatwriterei, hogy gyakorlatilag, ha van egy jó elérhető talent, akkor rá kell menni, és nem kell gondolkozni, és majd az edzői stábnak a feladata az, hogy hogy építik őt be, és hogy majd milyen szerepet szánnak neki. És én ezzel valahol egyet is tudok érteni. Tehát azt mondom, hogy ha van reális esély arra, hogy Ben Simmons Charlotte-ba jöjjön, és odáig fajul a helyzet, és esetleg a Philadelphia is rájön arra, hogy hát azért a csillagos eget azért nem kérhetjük el érte, és egy kicsit reálisabban kezdenek el gondolkozni, akkor azt mondom, hogy akár mi egy jó csomagot össze tudunk érte rakni, és jöjjön, és örülnék is neki.
Azért a szavaid mögött megbújt talán az is, hogy Kelly Oubre Jr.-ral kapcsolatban te se vagy, úgy egyébként, ha rajtatok marad, annyira bizakodó.
Abszolút nem. Én nem látom itt a helyét a csapatban. Tehát, hogy főleg nem, ahogy te is mondtad, ennyi pénzért, én ezt nagyon túl fizetésnek érzem, még akkor is, hogyha ha jól tudom, akkor a második évre az csak részlegesen garantált.
Így van, abból csak 5 millió garantált,
5
igen.
5 millió, igen. Viszont én azt mondom, hogy amit mutatott a Golden State-ben tavaly, az szerintem kritikán aluli volt. Az, hogyha azt mondaná nekem valaki, hogy a Phoenix-es éve alatt mutatott teljesítményt át tudná ültetni, akkor azt mondom, hogy még lenne is hely a rotációban. De én nem látom. Nagyon sokat kéne védekezésben fejlődni ahhoz, hogy ide ebbe a Hornets rosterbe valahogy rotációtak tudjon lenni, és megtalálja a helyét Borrego.
Igen, egyébként érdekes, amikor egy ennyire hihetetlenül atletikus, tényleg rendkívüli adottságokkal rendelkező játékos néha ennyire nem tud védekezni, de szóval nála is ez a kosárikú probléma, és azért mindig úgy gondolunk szerintem rá egy picit, mint egy fiatal tehetség, miközben azért ő már nem annyira fiatal tehetség, tehát ugye Kelly Oubre Jr. most igazából csak a hasamra ütnék, de szerintem 26-ot mondtam volna, igen, 25 éves és most múlt, szóval azért már nem is arról van szó, hogy most még előtte van az a pár év, amikor felszedi azt a tapasztalatot, hogy ő megértse jól ezt a játékot. Na mindegy, szerintem annyiban mehetnénk még végig a kereten. Nyilván én hatalmas rajongója voltam a Martin tesóknak, és hogy kicsit fáj, hogy kélebet elengedtétek, Cody Martin pedig nagy valószínűséggel nem kerül be a rotációba, de Cody Martin mindig valahogy utat tört magának az elmúlt években a rotációba. Meglepődnél, hogyha évvégére megint játszana?
Nem lepődnék meg rajta, ugye Caleb a testvére volt az, aki inkább a támadásban mutatott biztató jeleket, és Cody volt az, aki pedig a védekezésben volt egy ilyen elképesztően tehetséges, és nagyon nagy védekező IQ-val megáldott játékos, és pontosan ennek vagyunk a híján, hogy pont ezért nem csodálkoznék rajta, hogyha esetleg a Hornetsnek a playoff álmai ténylegesen így az alapszakasz végére így elúszni látszódnának, akkor ő kapna komolyabb perceket, akár ilyen 12-15 percet is.
Azt hiszem, hogy hasonló lesz a kifutása a gondolatmenetünknek. Ez a Hornets, ez nagyjából átlag alatti védekező és átlag alatti támadó csapat lesz, és mivel ez nem, a rámos könyvek szerint nem jelent túl sok jót, így mennyire értesz egyet azzal, hogyha én ezt egy 37-39 győzelmes csapatnak tartom, amelyik vagy bekerül alulra a súrolva a play-inbe, vagy nem, de hogy ilyen szempontból ezzel a kerettel olyan óriási erőlépés, meg ezzel a center rotációval nem történt.
Ez így igaz. Én azt tippeltem előzetesen, hogy ez a 39-40 győzelem is meg lehet akár, viszont annak tudatában, hogy Kelet is azért erősödött, de főleg ugye a top csapatok, az élcsapatok lettek még erősebbek. Tudom, hogy te például a Pacers-től is egy bounce back évet látsz.
Igen.
Én is egyébként. Én azért nem csodálkoznék, hogyha ilyen 9, akár 8. helyet is elcsípnék mondjuk egy 40 győzelmes szezonnal.
Gyakorlatilag azt mondod, hogy ez amit vársz, vagy ez azért már egy kicsit a jobbik eset lenne?
Nem, ezt az optimista én nem mondom.
Ja, értem. Ja, tiszta sor, és ez azért reálisan benne is van. Mi az, amiben leginkább kellene fejlődnötök, hogy meglegyen a következő lépés? Nyilván Ball és Bridges belső fejlődésén kívül, mert ugye beszéltünk itt Borégóról, és muszáj visszatérnünk hozzá. Ezt a run and gun-t lehet addig tolni, ameddig mindenki mosolyog, meg látványos, meg ugye van egy fantasztikus közvetítőtök, aki csak miatta érdemes érdemes Charlotte meccset nézni, szóval, hogy ő minél többször tudja ordítani az Eliupnál azt, hogy nem tudom én, Bridges, egy Kelly Oubre Jr., vagy egy kicsit ilyen felnőttesebb, úgymond, nagy csapatosabb kosárlabdára szép lassan át kéne állni. Mit gondolsz erről az opcióról?
Nem, hát ennek abszolút van egy limitje. Tehát az, hogy ezt kimaxoljuk, ezt szerintem nem sokkal lehet a tavalyi szezon fölött ezt hozni. Tehát ezen még nyilván lehet látványosabb, lehet kicsit hatékonyabb is, de én nem látom azt, hogy ez hosszú távon kifizetődően lenne. Már csak azért sem, mert tavaly kezdtem el azt érezni, hogy Kupcseknek a munkája és az a struktúra, ami őt jellemezte, akár a Lakersnél is, az most kezd beindulni, és én kimondatlanul is úgy érzem, hogy kicsit Jordan is háttérbe vonult, és azt mondta, hogy tél a karmesteri pálca, és a tavalyi szezont is ennek tudom be, és sokkal inkább, mint Borrégónak. Viszont ha már coaching staffről beszélünk, egy óriási veszteség szerintem az, hogy Ronald Morant, akit abszolút egy ilyen players coachnak tartott, mindenki nagyon szerettek a fiatalok vele dolgozni, ő ugye a Pacershez ment segédedzőnek, ő volt az egyik komolyabb név a segédedzőink közül. Viszont a jó hír az, hogy hasonló kaliberű edzővel tudtuk őt pótolni, nagyon sok jót is hallottam Norm Richardsonról, aki szintén ezt képviseli. Neki se volt annyira veretes NBA karrierje, viszont nagyon megtalálja, főleg a fiatal játékosokkal a hangot, és abszolút bíznak is benne a fiatalok, úgyhogy őt sikerült valamilyen szinten pótolnunk. Kíváncsi leszek, hogy ez majd a játékra milyen hatással lesz.
Én is, és egyébként szívesen nézek majd Charlotte meccseket idén is, mert tavaly rászoktam, tehát nyilván itt egy elképesztő show kommentátor van, és ráadásul kicsit ilyen show kosárlabdát is játszik ez a Hornets. Az ugye más kérdés, hogy nyilván szurkolok azt szeretnék, hogyha a fiatal mag beérésével ez majd eredményekkel is párosulna, és tényleg érdemes nyitva tartani cserék szempontjából is a szemünket a Hornetsre, ahogy ezt te is mondtad, tehát sok változós még ez a szezon, maradjunk annyiban. Mielőtt elbúcsúznánk, van-e bármilyen sztorid, történeted, amit meg akarsz esetleg osztani, akár a fiatalokról, akár arról, hogy Hayward például mennyire van túl a legújabb sérülésén?
A fiatalokról külön történet nincsen, ennyit tudok, hogy ők nagyon-nagyon sajnálták Morednek a távozását, viszont Hayward-dal kapcsolatban én úgy tudom, hogy neki a rehabilitációja az a legutolsó sérülésénél ezt megváltoztatta a rutint, és ezért is volt az, hogy lassabban, de sokkal, ami most egyébként egy trend az NBA-ben, hogy megvárják azt, hogy 100%-os legyen, és nem erőltetik, és hosszabb távra nézik a játékosnak az egészségét, és azt helyezik előtérbe, illetve, ha jól tudom, akkor a Hayward a diétáján is változtatott. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tőle, ha ezt a tavalyi szezont, amikor egészséges volt, csak duplikálni tudja, már akkor jól járunk, és ennek a felsorolt dolgoknak még valamilyen szinten meglátszik az eredménye is, akkor meg abszolút boldog leszek, hogyha még előre is tudna lépni Hayward. Tőle akár egy ilyen borderline All-Star szezont is várok és kinézek.
Annyira egyébként nem is volt ettől messze tavaly sem ugye a sérülés előtt, szóval igen, persze, ez Haywardban még benne van, meg nyilván azért Hayward is felnőtt, és talán most már véget érnek a hajnali 5-ig konzol előtt, gaming konzol előtt töltött éjszakák is, tehát hogy ez nem biztos, hogy rosszat tesz.
Na igen, ő is nagy streamer, akárcsak PJ Washington, LaMelo is szokott egyébként sokat játszani. Hát ez egy fiatal keret, és azt gondolom, hogy ebben a profilban abszolút beleillik ez is.
Igen. Kíváncsi vagyok amúgy Jordannek erről a véleményéről, de ezt lehet, hogy sose tudjuk meg.
Igen, ő így a háttérben néz szigorúan valószínűleg.
Igen, elég gyanús. Lepsenyi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy így tényleg munka közben, meg úgymond kutyafuttában is rendelkezésünkre álltál szokásos felkészültségeddel, és én azt kívánom, hogy egy fiatalok fejlődésében gazdag és akár eredményes szezon elé nézzetek a Hornetszel.
Nagyon köszönöm a meghívást, Gábor, és utólag is boldog szülnap. Kívánok. Zoli, neked meg a hallgatod az adást, ugye 24-én veszük fel, ez talán nem titok, tehát így előre is boldog szülinapot kívánok. Köszönöm, hogy itt láttam, köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
És kedves hallgatók, mi pedig most elköszönünk Zoli nélkül, de a következő adásra már ő is lesz, és a jövő héten folytatódik a csapatértékelés cunami, természetesen minden csapaton végigmegyünk, volt ilyen kérdés, hát visszatartjuk nyilván a nagyon nagy Ben Simmons trade-esélyes gárdákat, tehát a Portlandet, a Minnesotát, a Sacramentót, és magát a Philly-t igyekszünk a végére hagyni, de természetesen ez nem azt jelenti, hogyha bejön vagy beesik közben egy Philadelphia Ben Simmons trade, akkor nem reagálnánk azonnal, és nem struktúrálnánk át itt a dolgokat, úgyhogy ementén nem tudok ígérni csapatot a jövő hétre, csak azt, hogy lesz legalább újabb négy, de akár az is lehet, hogy egy kicsit begyorsítunk majd, úgyhogy így érkezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok minket Patreonon, ott ugye ezt megtehetitek.
És végül engedjétek meg, hogy csak két szóban beszéljek arról, hogy szembe jött most egy nagyon jó kis szám, amit engedélyt is kértem, és hamarosan le is játszunk itt az adás végén. Ez Riddlernek a dala, és igazából a gyermek, illetve nő családon belüli bántalmazásról szól. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amiről Magyarországon ilyen csendes hallgatás van, és azt szeretném ezzel a dallal is megmutatni, hogy lehet, hogy mondjuk nekünk ebben nem volt részünk, ez a szerencsés eset, és statisztikailag egyébként van rá egy jó 30% esélyünk, azt hiszem, de lehet, hogy még több, hogy ez ne legyen igaz, de nem is volt ebben részünk, szinte gyakorlatilag bármelyik szomszédunknak lehetett.
Ha ilyet tapasztalnátok, akár a környezetetekben, akkor van egy NANE segélyvonal 0685501, illetve az Okitnak 24 órában hívható krízisvonala 0680205520.
És csak magára a problémára szeretném ezzel a dallal felhívni a figyelmeteket. Köszönöm szépen, hogy velem tartotok, velünk tartotok, itt a Keleten-nyugaton podcastben.
Minden héten egy nőt megöl a jelenlegi vagy a volt partnere Magyarországon. Minden második nőt ért valamilyen fajta erőszakkal kapcsolatban élete során. Milyen jelzőzat rendőrséget hív, addig már 30-40 bűncselekmény mértékű bántalmazáson túl van. A szülőket két hallada, tartja elfogadhatóan a női gyereket,
ez a büntetés, most én vagyok a dühösök le. Csak magának köszönheti a kurva büdös fölke. Ha nem tartja be soha, akkor mégis mit ér a szabály? Mindig elfelejti, ki tartja el meg, hogy kié a lakás. Melózni kell mindenért, így a szeretetért is. Egy pofonba nem halt bele, kapta meleget én is. Mégis lett belőlem valaki, hiszen kell némi szigor. És ha látszik az ütés nyoma, úgysem kérdik ki volt. Csak rinyálásra tanítja a szemét ribanc anyja. Azért tisztizik csak neki, mert végig hallgatja. Ő meg féreg úr a tükörben a mellét igazgatja. Most meg tanulják, milyen nyomot hagy a derék szíjam csatja. Fogalmuk sincs, basz meg a rám nehezedő stresszről. Ez csak az bírja, aki minden nap elegendő szesztölt. Hívja a 112-t és sikít, hogy rendőr kell. Mire kiéreznem, panellakás lesz, ha nem vesztőhely. Filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de ehelyett csak megéget az otthon melegség. A félelem láthatatlan, de belülről szétmar a segélykiáltásod, elnyeli a négy fal. Filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de ehelyett csak megéget az otthon melegség. A félelem láthatatlan, de belülről szétmar a segélykiáltásod, elnyeli a négy fal. Ez a félelem, most én vagyok, anya megtört lelke. Menekülnünk kéne, de nem maradt erő bennem. Azt mondja, szeret, ha elhagyom, az néma árulás. Mégis egyre több a testemen a vér alá futás. Megígérte, többet nem üt meg, a szavát adta. Most már tudom, hogy nem lehet megbízni egy vadállatban. Úgy kezdődött, hogy az alkohol útjára lépett. Azóta a gyerekkel a pokol bugyrában élek. Félek, és nem tudom, kihez fordulhatnék ezzel. Ha meg tudja, mindkettőnk szörnyű bosszúval néz szembe. A szomszéd hallja, de nem szól, mert az pusztán magánügy. Hogy fél holtra ver a férjem, aztán maga alá gyűr. Itt hagynánk és elmennénk, de nincs, aki várna ránk. Nincs pénzem, nincs kiút, és megöl, ha ránk talál. Nincs happy end, mert úgy tűnik, megátkoztak a nagy szavak. Nem gondoltam, hogy ezt jelenti az ásó kap a nagy harang. A filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de ehelyett csak megéget az otthon melegség. A félelem láthatatlan, de belülről szétmar a segélykiáltásod, elnyeli a négy fal. A filmekben azt látod, milyen boldog lehetnél, de ehelyett csak megéget az otthon melegség. A félelem láthatatlan, de belülről szétmar a segélykiáltásod, elnyeli a négy fal. Ez a kétség és a gyerekkel lopott kölyök kora. Sosem felejtem el azt, hogy baszott az ököl oda. De a szavaknak is maradt a lelkemen örök nyoma, meg az elhallgatásnak is, ami a család közös pokla. Ahogy régen most is anya és apa, minden szót belém folyt. Sok verbális verés volt, se túlzódás, se kék folyt. Mégis egy életre szólt, hogy sosem leszek elég jó. Egy senki maradok, aki szeretetre sem éltó. Bármit csinálhattam, az mindig el lett bénázva. Így lettem nem csak otthon, de a suliban is céltábla. Minden kritika betalál, nem megy el a fülem mellett. Ahogy anyám kérdése se, hogy minek születtem meg.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.